Keletebbre várható zápor, zivatar. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
75 éve ezen a napon vált önállóvá a magyar szinkronfilmgyártás, vendégünk Nára Jerika, színművész, szinkronszínész. Pénteken tartják a 600. Mamma Mia előadást a Madách Színházban. Hétvégén indul a 19. Győrkőc Fesztivál Győr belvárosában. És a július 3-án kezdődő Balatonfelvidéki lovasi napokról is szó lesz. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga, a felelős szerkesztő Babuts Kriszta. Vendégünk a stúdióban Nárai Erika színművész, szinkronszínész. Kezé csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Annak apropójából találkozunk, hogy 75 éve vált önállóvá a magyar szinkronfilmgyártás. A szinkronfilmgyár kivált a magyar filmgyártó nemzeti vállalatból 1951. július 1-én, és akkortól kezdték el önálló művészeti ágként kezelni a szinkront. Művészeti ágként kezeli a szinkront?
Én a magam részéről mindenképpen, és akkoriban meg különösen úgy kezelték. Ezt annyira komolyan vették, hogy ugye létrejött a híres Pannónia filmstúdió. Az idősebbek még emlékeznek, vagy ha néznek a fiatalok régebbi filmeket, akkor még ugye mindig bemondták, hogy hol készült a szinkron, kik voltak az alkotók, nem csak a színészek, hanem a hangmérnöktől, a dramaturgon át, a rendezőig. Így van, mindenkit felsoroltak. Ezért van az, hogy olyan ikonikus nevek még mindig a fülünkbe csengenek a mai napig, hogy például ha én egy stúdióban vagyok, és valamit nem mondok föl elsőre, mondjuk így pontosan, és majd vágni kell, akkor viccesen mindig hozzáteszem, hogy vágó Kajdácsi Brigitta. A Brigi ráadásul már egy ilyen fiatalabb, de hogy tudják, hallgatók, annyira beleégett a fülünkbe, hogy úgy mondjam, ezek a nevek, meg az, hogy a szinkron készült a Pannónia filmstúdióban.
És hát Tomasevics Zorka nevét szerintem mindenki
Zorka,
tudja.
Igen, Vas János, szóval nagyon Márkus Éva, tehát hogy rettenetesen sokan, tehát hogy fantasztikus szinkronokat hoztak létre. Tehát akkor az valóban úgy volt, hogy az ember nem csak a Casablancát nézte az Ingrid Bergmannal, hanem hallgatta hozzá a Váradi Hédit. Tehát hogy az egy ugyanolyan csodálatos alkotás volt az ő részéről
is. Szóval tényleg önálló művészeti ág.
Így van.
Önnek mi volt az első, amikor mikrofonba beszél szinkronként?
Na, jól emlékszem, főiskolás voltam, és a Vas János tanárról, aki nekünk tanított a főiskolán szinkront, ez nem volt olyan nagyon sok egyébként, egy pár óra volt, amíg a technikai dolgokat így elmondta nekünk, illetve hát onnantól kezdve hívott bennünket a Pannóniába szinkronizálni. Ilyen kis papírcetliket kaptunk, amikor beléptünk a kapun, és az volt a diszpó, és akkor rá volt írva, hogy hanyas stúdió, hány tekercs, az annyi, hogy mennyi munka, és kivel, mettől, meddig, és a lényeg, mennyiért, és mikor jöttünk visszafelé, akkor vittük ezeket a papírokat, amiket aláírtak a gyártásvezetők, és a pénztárnál megálltunk, és ott helyben ki is fizették.
És van egy belépési pont, van egy kilépési pont. Mi történt a kettő között?
A kettő között pedig az történt, hogy elsőként, ha jól emlékszem, egy indiános filmben szerepeltem, Burt Lancaster volt a partnerem, Hegedűs D. Géza, hát mindenem remegett, hogy úristen.
Mert akkor még úgy készült a szinkron, hogy egy légtérben ott volt mindenki
ott volt, aki abban a jelenetben benne volt, annak ott kellett lennie. És egy indián lányt kellett szinkronizálnom, rögtön egy főszerep volt, de nem volt nehéz, mert elég szótlan lány volt, és nagyon lassan beszélt. Tehát tudta a tanárról, hogy mi az, amit rá lehet bízni egy abszolút kezdőre is.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jól szinkronizáljon? Ezek a technikai dolgok, amiket az előbb említett, az micsoda?
Kiből lesz művész ebben a szegmensben is, az vagy van, vagy nincs. Tehát azt nem lehet tanulni, de nagyon sok mindent meg lehet tanulni.
De mi az, amit nem lehet tanulni? Az mit jelent? Mi kell, hogy meglegyen ahhoz, hogy valaki jó legyen?
Egyszerűen iszonyú jó színésznek kell lenni szerintem, de nagyon sok mindent lehet fejleszteni. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, ez elengedhetetlen. Ugyanakkor kell egyfajta, nyilván az, hogy az ember a hangjával tudjon bánni, mert ezt nagyon szeretem, amikor azt mondja nekem valaki, hogy de olyan szép hangon van, akkor én szinkronizálnék, semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Persze vannak jellegzetes hangok, de ha nem tud vele bánni, hogy mondjam, nem azért volt csodálatos a szinkronban is a Sinkovics Imre, mert elképesztő orgánuma volt. Azért volt csodálatos, mert tök mindegy, hogy a Hupikék törpikét szinkronizálta, vagy pedig egy nagyon komoly történelmi drámát. Imre bácsi olyan elképesztő színész volt, hogy abban a pillanatban bele tudta magát élni, és technikailag is meg tudta azokat a dolgokat csinálni, ami a szinkronnál elengedhetetlen. Szerintem egyébként elsőként az, hogy jó ritmus érzék. Nagyon jó koncentrációs készség, mert ugye egyszerre kell nekünk nézni a képernyőt, plusz olvasni, és már hallani, hogy ő hogy mondja, azt egy picit leutánozni, mert ez rossz szó rá, de igazából menni vele, tehát a szereplővel nekünk nem dolgunk, hogy jobbak legyünk. Egyszerűen olyannak kell lennünk, mint az eredeti, hogy minél közelebb vigyük azt az alkotást ahhoz a mi elképzelésünket.
Tehát látja a képet, olvassa a szöveget, igen, és a fülén meg van egy füles, és ott ma hallja az eredeti színészt.
Amikor kezdtem, még nem volt.
Akkor Némában ment?
Némában ment. Egyszer hanggal megnéztük, vagy akár többször, mert akkor még idő is volt rá.
Na ez ma már nincs, gondolom, nincs idő, ez az előre megnézzük.
Olyannyira, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években még a filmet is megnézették azokkal, akik szerepeltek
az
benne.
Az egészet, nem az csak egészet, a saját tekercseiket.
De még utána is segített a szinkronrendező. És akkor az ember egy kicsit jobban tudja, hogy mit kell csinálnia. Persze, nem fogok hazudni, nyilván 90-es években rettenetesen sok brazil, mexikai és egyéb sorozatot szinkronizáltunk mindannyian, és akkor azért nem kellett elmondani, hogy mi a szituáció, mert az volt, hogy rajta, és akkor csináltuk, és írtuk a szöveget, és húztuk, és írtunk bele, javítottuk, és nem tudom én mi, az egy más típusú munka volt, de azért, ha az ember bemegy egy minőségi filmnek a szinkronjára, akkor képbe kell, hogy legyen.
Mi az, ami változott, mikor változott, és miért változott?
Nagyon sok minden változott. Szerintem azzal, hogy gyorsult a világ, ez is gyorsult. Egyszerűen...
Többet kell gyártani?
Egyrészt többet kell. Amikor a kereskedelmi televíziók bejöttek, akkor rettenetesen sok szinkron stúdió lett, mert egyszerűen a Pannonia nem bírta már el. Hát addig volt a Dallas, meg hát most egy picit beszéljek haza, az X-akták, és az egy nagy dolog volt, hogy van egy X-akta hétfő esténként.
Ma már
az volt a film a héten, vagy előtte az Unidün család, mikor én gyerek voltam, keddenként, de ma meg már minden csatornában 80 film. És akkor elkezdték dömpingszerűen gyártani ezeket a filmeket. Volt közötte továbbra is nagyon jó minőségű szinkron, volt közötte kevésbé jó, de kellett a mennyiség is. És akkor valaki kitalálta ezt, vegyük a fülünkre a fülest, és akkor igazából már próba nélkül lehet menni. Mert az ember, ha hallja, akkor tud a szereplővel menni, és ha elég rutinos, akkor meg is tudja rögtön így real time-ban csinálni.
A harmadik szótag után már rá tudta.
Igen, tulajdonképpen rámegy az ember, és akkor úgy megy vele. Persze, ha nem jó, akkor ismétlünk, tehát nem arról az, hogy úgy hagyjuk, de ez nyilván felgyorsította. Akkor utána valaki kitalálta, hogy nem is kell a színésznek együtt lennie egy stúdióban, hiszen most már a technika tartott, hogy külön-külön jöjjenek be, mondják el, és akkor majd összevágjuk, mert az is gyors. Gyorsította állítólag a történetet. Meg ha én fél órát vagyok ott egy meló kedvéért, akkor kevesebbet kell fizetniük, mint hogyha engem 4 órára szétszednek, mert oda kell hívniuk a partnereket is. Tehát nyilván a pénz is nagyon sokat számított. Én nem szeretek már így szinkronizálni, sokkal jobban szerettem, amikor reggel elindultam, nem tudtam, hogy kivel fogok aznap találkozni, és ott az ember fantasztikus kollégákkal dolgozott együtt, csodálatos volt, és tudtunk egymással néha beszélni.
De akkor is ott derült ki, hogy mi a film, kivel dolgozik, volt ilyen előkészülő.
Nem, akkoriban
már
nem.
Már egy kicsit
Nem. Illetve hát a sorozat, akkor tudtam, hogy mire megyek, de egyébként annyi volt az információ, hogy szia, ráérsz-e kedden 10 órától 13:40-ig, X tekercs ennél a rendezőnél, és ebben a stúdióban. Ez volt az információm.
Ma mit szeret benne?
Nosztalgiázni egy kicsit, és szeretem csinálni. Igazából emiatt, hogyha hívnak, akkor boldogan megyek, de mindig egy picit szomorúan jövök ki a stúdiókból, és mikor látom, hogy nem ül ott senki, mert már nem vagyunk együtt.
De az magányos a fajta, műfaj lett, ha jól értem.
Abszolút magányos műfaj, és lehet, hogy ezt valaki szereti, sőt, van olyan is, aki otthon kialakított magának egy stúdiót, és már bedolgozik. Én ettől, tehát mereven elzárkózom. Tehát ezt a pályát többek között azért is választottam, nem csak a szinkront, hanem a színházat, a film, egyet, az, hogy énekelek, hogy együtt vagyunk. vagyunk, ez egy csoportos műfaj, és szeretem a köztelévő időt, szeretem azt, hogy együtt muzsikálunk, együtt szinkronizálunk, együtt hozunk létre egy előadást mindenkivel, a háttér csapattal együtt. Hogyha ők nincsenek, akkor engem ez az egész igazából annyira nem érdekel.
Az internetes adatbázis szerint több mint 800 szerep van ön mögött.
Biztos, hogy sokkal több.
Akkor ezek szerint van meglepetés. Biztos. Időnként, tehát meghal valamit, meglát valamit. Jé, ez én voltam.
Igen, a kedvencem az, amikor volt egy például most egy szinkron találkozó, és akkor megkérdezte az egyik nagyon kedves rajongó, hogy mit éreztem, amikor az volt a cím, hogy Forrest Family című sorozatot szinkronizáltam. Picit segíts kérlek, az melyik? És akkor mondta, hogy ez a rajzfilm, nem tudom, és ő azért kérdezte, mint utóbb kiderült, mert abban én nem tudom hány figurát szinkronizáltam, tehát nem egy hangon volt benne, hanem több. És hogy ő erre lett volna kíváncsi, hogy milyen érzés egy ilyen, csak fogalmam nem volt. De a legjobb sztori az volt, lementünk Kévízre, és a gyerekem azt hiszem, ilyen 11-12 éves lehetett, és mondtam a Kamillának, hogy figyelj, este megy egy BBC feldolgozás a Kamilliás hölgyből, és úgyis előbb-utóbb kötelező olvasmány lesz belőle egy benyomásod. Mondom, ráadásul a Gérét, aztán ki a főszereplő egy jó színésznő. A gyere, este nézzük meg, lementünk, szépen megvacsoráztunk, bekapcsoltam a tévét, Gréta Stáki, a magyar hangja Nárai Erika, a tessék! Én voltam Kamilliás hölgy! Mert annyira sokat dolgoztunk a 90-es években, meg a 2000-es évek erején, hogy szóval nagyon sok minden, nem emlékszem. Nyilván megmaradtak az ikonikus nagy szerepek, azért ha valaki azzal lep meg, hogy a Herkulesbe, vagy a Aranyhajba, vagy a Verdákba benne voltam, azon azért nem lepődöm meg az X-aktákon sem, de nagyon sok mindenre, nagyon sokszor nem emlékszem.
És hát hál' Istennek nem csak szinkron színészként ismerjük, hanem színpadi színészként is, ma este éppen Kőszegen.
Igen, nagyon keveset szinkronizálok már egyébként, mert pont a színházi elfoglaltságok azért megnehezítik a gyártásvezetők dolgát, de nyilván a rendező lennék, én sem magamat hívnám, mert ott vannak a 20 évesek, hát persze jöjjenek ők, ez teljesen normális, és amennyi meg kell az én lelkemnek a szinkronból, az pont elég. Igen, Kőszegen az Ankórai Szerelmesek című Erkel produkció.
És aztán a játékszínbe is visszatér nyilván ősztön.
Persze, a szombaton a játékszínre, meg Tokajba megyünk, ott is nagyon szépen kérem, hogy ne essen az eső, és még csak csúszás se legyen, mert hajnalban egy darab heten van nyaralni, és indulok Spanyolországba, és vissza kellene érni a repülőtérre.
Nagyon drukkolunk, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen.
Nára Erika, színművész, szinkron színész volt a vendégünk. Töretlen siker a Mamma Mia musical a Madách Színház színpadán, és most újabb mérföldkőhöz érkezik. Július 3-án ünnepli a teátrum a 600. előadást. Kobolák Attila beszélgetett Szirtes Tamással, az intézmény igazgatójával.
600 még gombócból is sok, nemhogy előadásból. A héten pénteken lesz a Mamma Mia 600. alkalommal a színpadon. Mi adja az előadás időtállóságát?
Ez egy csodálatos darab. Először is a Mamma Mia zenéje, azaz Abba legjobbjai. És az Abba az egy csodálatos történet. Négy fiatal, zseniális svéd énekes, szemben az angol száz dominanciával, ami a könnyű zenében mindig uralkodott, egyszerre csak a semmiből előjött, és meghódította a világot. Beleszeretett mindenki, mi is, és a magyar nézők is. Ezt 12 évvel ezelőtt mutattuk be a darabot, és ezt mindjárt lehetett érezni, hogy a nézők itt saját emlékeket találtak meg, saját történetüket találták meg, és nagyon boldogan azonosultak azzal a mesével, amit a Mamma Mia jelent. Ezt a mesét adjuk elő most 600-szor.
Ennek a mesének milyen elemei vannak, hogyan lehet ezt elképzelni?
A történet egy csodálatos görög szigeten játszódik, és itt van a háttérben egy nagyon jó szerzői ötlet. Ugye előbb voltak a dalok, és aztán lett hozzá a színdarab. A szerzőknek az volt a szándéka, hogy hogyan lehet fölhasználni úgy egy mesét, hogy abban az abba dalok nagyon fontos szerepet kapjanak. Ráadásul, miután a színpadnak a törvényeit nagyon jól ismerik, nagyon dramatikusan, nagyon erősen beleépüljenek a szituációba, és kitaláltak egy gyönyörű mesét. És a mese pedig arról szól, hogy egy lány keresi az édesapját, de nem akarom elszpoilerezni, minden esetre nem tudja pontosan ki az, és egy görög szigeten egy esküvő lenne az alkalom arra, hogy ő megtalálja a párját, és megtalálja ezért együtt az apjait. És ez a konfliktus körül gomolyog a mese, egy nagy-nagy történet szerelemről, reményről, az örök ifjúságba vetett hitről, és valami napsugaras, és ezt szeretik benne az emberek.
12 év, az nagyon hosszú idő. Mit kaptak ennyi idő alatt a közönségtől? A közönség mit kapott önöktől?
Kapta tőlünk ezt a 600 előadást, mi pedig kaptunk tőlük 600 tonna szeretetet, mert már amikor a Szegedi Szabadtéren elkezdtük játszani, ott éreztük, hogy együtt jönnek velünk. És ez nem változik estéről estére. A Madách Színházban a Mamma Mia előadása az egy ünnep. Meg is ünnepeljük a színpadon, mert a végén fölmegy mindenki a színpadra táncolni. Ez egy népünnepé. Ezt minden percben lehet érezni.
Ez a népünnepé hogyan folytatódik majd pénteken? Ez egy különleges alkalom. Hallottam, hogy előtte például lesz filmvetítés. Mennyire lesz ünnepélyes?
Mindenkinek, aki a Mamma Mia előadás szereplője volt, az életébe beépült az előadás. És azt volt a kérdés, hogy kinek mit adott a magánéletébe a Mamma Mia, és ez a filmből kiderül, hogy sokat és nagy komoly tradíciónk van a Madách Színházban, hál' Istennek, mert nagyon sok darabunk ér el nagyon magas előadás számot. Például a Macskák 43. éve megy, és ezt minden évben meg kell ünnepelni, tehát kidolgoztunk az ünneplésnek egy rituáléját. Azt kell mondjam, hogy ez most kivétel lesz. Most egy újfajta ünneplési módot találunk ki, használjuk már benne a mindenfajta modern technikákat, és valójában ennek a darabnak az egyik főszáma a Thank You for the Music, ahol ott a szituációban a szereplők köszönetet mondanak a zenéért, és mi köszönetet mondunk az abbának, hogy ez valaha valamikor megírta.
Pénteken, tehát július 3-án a 600. Mamma Mia előadást láthatják a nézők a Madách Színházban.
Kalendárium.
Hétvégén veszi kezdetét a 19. Győrkőc Fesztivál, amelynek idei vezérmotívuma a ragyogás. Idén is 10 helyszínen 1000 élmény várja díjtalanul a kicsiket és nagyokat. Gárdonyi Eszter összeállítása az idei programokat ismertető sajtótájékoztatón készült.
Minden évben van egy vezérfonal, az idei témája ugye a ragyogás. Ez hogy jött és mit tartalmaz?
Arra gondoltunk, hogy a nyár az ragyogás, a napfény az ragyogás, a gyerek mosoly ragyogás, a gyerekek pillantásai vagy csillogó ragyogó tekintete, az is egy nagyon nagy öröm. Vagy a csillogó elme.
Kocsis Rozi, a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója, a Győrkőc Fesztivál megálmodója.
Nagyon sok minden, és akkor már kihondoltuk, hogy legyen a nap, a hold, a csillagok, tehát a mesék is e köré szerveződjenek. Mindig előre szólunk a fellépő illusztrátoroknak, költőknek, íróknak, olyan verseket keresünk, olyan meséket keresünk, ők olyan dekorációt találnak ki, olyan plakátot, ami a ragyogást, ezt a csillogást, ezt a napos holdas világot idézi meg, úgyhogy így. És tényleg mindenki mosolyog, és hát remélem, hogy gyerekek is így fognak ragyogni, meg a nap is.
Ugyanazok a helyszínek várják a gyerekeket és a szülőket, mire számíthatunk idén?
Nagyjából ez a kaleidoszkóp szerkezet most is megvan, tehát hogy vannak tematikus helyszínek, de azon belül versjátszótér, ahol költők, írókkal játszanak a gyerekek, és az illusztrátorokkal rajzolják meg azokat a verseket, amiket a költőkkel lefolytatott játékban megnyertek. Majd van egy könyvkötőde, ahol ezt összeköthetik és hazavihetik. De a Mesevárosban is, hát a Magyarországon az utcaszínházi színészek, művészek, a bábszínházak, vasári komédiákat játszó szabadtéri formációk, vagy családi bábszínházak színevirága itt van minden évben. Ennek a Győrkőcnek ez az újdonság. tanulsága, mert hogy van egy törzs fellépőgárda, akik összeszoktunk ez alatt a 19 év alatt, de minden évben próbálkozunk újabb fiatal tehetségeket behozni, és még az is nagyon fontos, hogy győriek is legyenek, de győri művészek is, ahogy a Várai Laciék, vagy ahogy a Bodobó, tehát győri zeneművészek, írók, költők, festők, vagy például Mátrai Zsolti, aki ugye hobbi ez a logikai játékoknak a mindenféle kitalálása és elkészítése, labirintusok, és nem tudom.
Ez is lesz ugye egy tudományos sorok.
Igen, igen, mert ugye megtanultuk, hogy a hét szabad művészetben is benne volt a matematikát, és ráadásul ez élmény.
A báb előadások sem maradhatnak el, a klasszikus és a modern báb művészet képviselői is érkeznek.
Igen, hát nagy bánatom az, hogy mi ezen a 11 ezeres, már úgy értem, hogy 11 ezer regisztrált gyereket számláló fesztiválon a Vaskakas nem tud föllépni, mert házmesteri feladatokat lát el, tehát helyszínt vezet, biztonsági őröket navigál, áramról gondoskodik, tehát tényleg ilyen házmesteri feladatok. A nyitón fel szoktunk azért ezzel a Györközdallal lépni, meg az áron is, de sajnos az előadás az nem megy, mert akkor ott kéne hagyni a helyszínt, és nem jó. De mindenkit meghívunk, a pécsieket, a Zalaegerszegi Griff Báb Színházat, a Pályi János Vitéz Lászlóját, a Kovács Judit Lázár Elvin előadását. Tehát Budapestről, az országból egy csomó helyről jönnek. Danny Bain, aki egy angol fiú, kén hangszereitbe bábozik, szóval nagyon izgi előadás. Úgy szoktuk csinálni, hogy egyik órában a Radó-sziget bal oldalán a Mesevárosban egy óra szünet van ott, a másik órában a Radó-sziget jobb oldalán a Györközfalu vásárterén van előadás. Tehát felváltva mindig költözködnek is.
Vásári bábjátékra gondolsz? Igen, ez igen. A klasszikus Kemény Henrik
féle. Kemény Henrik féle. Van Vitéz László is, igen, az is van, meg van Pulcsinella is, ami a Vitéz László latin vagy olasz megfelelője. Vannak a Langaléta garabonciások, tudod, a gólyalábasok, és ők nem csak vonulnak és hangulatot csinálnak, hanem van előadásuk. Hári János nagyon vicces, mert bevonják állandóan a közönséget. Gulyás Laci zseniális mester ennek a műfajnak, úgyhogy ő is már évek óta jön velünk, vagy velünk tart.
Július 3-ától 5-éig, tehát Győrkőc Fesztivál Győr belvárosában. Július 3-án és 4-én rendezik meg Balatonfelvidéken a Lovasi Napokat. Számtalan irodalmi művészeti program várja a látogatókat, koncertek, előadások, íjászkodás és egy különleges régészeti tábor is. Az érdeklődők a programok keretében ki is sétálhatnak a határba és megnézhetik a páratlan Európában is unikális régészeti leletet. Felszegi Csaba interjúja.
Egy fantasztikus földarab, egész Európában unikális.
Sárdi Julianna az egyik szervező.
Gyakorlatilag ez a bánya egy nagyon korai, még neandervölgyi ősembercsoportnak volt a festékbányája, ami azt jelenti, hogy a paleolit-neolit határán, tehát körülbelül egy olyan 13.500 évvel ezelőtt végeztek itt bányaművelést, méghozzá kultikus céllal. Ez az ősembercsoport már nem csak saját önellátására termelt különböző dolgokat, tehát élelmiszert, iparcikkeket, stb., hanem kimondottan a festékgyártásra szakosodott, az okker festékgyártásra, vagy hát bányászatra, és el is látta a környezetét ezzel a festékkel. Nagyon fontos volt a piros föld festék.
Az ősember festette ki,
igen,
ezt a barlangot?
Igen, ez igazából nem barlang, de barlang festésére is használták. Igen, tehát ennek a bányának a piros színű földfestékét bármilyen kőzetfelületen vagy bármilyen testfelületen lehetett használni. Vízzel mai napig működik a földfesték, tehát vízzel, ha összekeverjük, akkor egy ilyen barnás, pirosas festékanyagot kapunk, de hogyha ez koncentráltabb formában van jelen egy festékgödörben, akkor ez egy nagyon színes, cinóber színű festék tud lenni. Annak idején, amikor felfedezték ezt a festék bányát, akkor ilyen furcsa szerszám, nem is tudták, hogy szerszámok, ilyen csontokat találtak. És ami az érdekessége és az unikálisságát nagyon megszabja, az az, hogy a különböző barlangokban, tehát az altamírai barlangban, a francia barlangokban megvan ez a szerszám, megvan az a szerszám, a harmadik szerszám, külön-külön. De az, hogy a földfesték bányászatára alkalmas agant szerszámoknak a csúcs technológiai darabjai egy helyen, egy időben összegyűjtődik, gyűjtve ott legyenek, ez csak ezt a bányát tudja produkálni az egész Európában.
Hát ez egy szabadtéri múzeum, akkor így is fogalmazhatunk.
Igen, maga az
a és ehhez kapcsolódnak ugye különböző a falunap, illetve túrák ugye ezen a napon.
A Nemzeti Múzeumban van a leletanyag, viszont a leletanyag pontos másolata az a régész hölgynek a birtokában van, tehát ő az, aki bemutatja ezeket a falunapok keretében, tehát ő nagyon szakavatottan, nagyon részletesen, saját élményeit beleszőve, nagyon mesélős módon elmondja az egésznek a feltárását, felfedezését, mire használták, hogyan használták, és bemutatja ezeket a pontos másolat darabokat a nagy közönség számára, és ehhez kapcsolódik hozzá az a túra, ami kimegy annak a bányának az eredeti helyszínére, ahol a gyerekek ki is próbálhatják ezt a földfestéket, mert viszünk magunkkal vizet, ecsetet, meg ilyen kis papír maszkokat, tehát ott helyben ki lehet próbálni a földfestéket.
Július 3-án és 4-én tehát lovasi napok lesznek Balatonfelvidéken, ahol az előbb hallott bányát is felkereshetik az érdeklődők. Életének 98. évében elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Több mint 70 éves pályafutása alatt felejthetetlen alakításaival, a magyar költészet iránti elkötelezettségével és önálló estjeivel írta be magát a magyar kultúra nagyjai közé. A következő versrészlettel ráemlékezünk, Nazim Hikmet a Legszebb tenger című művét Képes Géza fordította. Csernus Marian 1983-as felvétele hallható.
A Legszebb tenger. Legszebb a tengerek közül az, amelyet még nem is láttunk. Legszebb minden gyerek közül bölcsőben szunnyad, ismeretlenül. A legszebb nap, igazi ünnep az, amelyet még nem értünk meg. S a legszebb szó, amit csak neked mondanék, de nem mondtam ki még.
Felhívom figyelmüket, hogy ma este 19 óra 30 perckor itt a Kossuth Rádióban a Nagyok című műsorunkban a Csernus Mariannal készült beszélgetést ismételjük meg 2022-ből. Kedves hallgatóink, a Kalendárium adása ezzel véget ért. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Rozbora Zoltán és Schwarz Nóra, a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!